Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez. Abban hiszünk, hogy a jövő közösségei már csak tudatosság alapú közösségek lehetnek. Ám a tudatossághoz tudásra is szükség van. Ez a podcast sorozat egy olyan tudástérkép belépési pontja, amely segítségével végig tudod járni a közösségalkotáshoz vezető utat. Nem kész receptet kínál, hanem a közösségalkotás legfontosabb törvényszerűségeinek felfedezésére hív, abban segít, hogy rátalálja a saját utatokra, és legyen nektek is egy saját tudástérképetek. A sorozat minden részében előbb egy konkrét cselekvési tippet hallhattok, amelyet utána Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv Pabló bont ki, hoz közelebb és tesz még érthetőbbé élő példákon keresztül. Most a természetes vezetés témájával foglalkozunk, halljunk egy ehhez kapcsolódó cselekvési tippet. Hogyan lesz egy ökoközösségnek olyan magasabb rendű célja, amely képes összetartani a közösséget? Becsüljük meg a stratégiákat. A hagyományos, vagyis arhaikus közösségekbe beleszülettek az emberek. Emiatt a közösség hitrendszere által kijelölt magasabb célok és az ezekből levezetett, a közösség működését szabályozó normák, mint feltétel nélkül elfogadott szabályok határozták meg az életet, az emberek közötti együttműködést. Egy mai ökoközösségbe a legtöbben nem beleszületnek, hanem szabad akaratból csatlakoznak hozzá, ezért beszélünk megalkotott, azaz szándékolt közösségekről. Ugyanakkor a magasabb rendű cél megléte ezekben a közösségekben is alapvető fontosságú, és elég gyakran azért esnek szét e közösségek, mert nem sikerül kidolgozniuk ezt a célt vagy célokat. A vallási alapon szerveződő közösségekben a vallás írásba foglalt hitrendszere biztosítja ezt a közösséget összetartó, magasabb rendű célt. A magyarországi tapasztalat azt mutatja, hogy ez valóban segíthet. A kiköltözői közösségek között a vallási alapon szerveződők egyértelműen sikeresebbnek látszanak, bár a minta még túl kicsi ahhoz, hogy mélyreható következtetéseket lehessen levonni. Azonban az továbbra is kérdés, hogy azok az ökoközösségek, amelyek nem vallási alapon szerveződnek, képesek-e megalkotni egy magasabb rendű, spirituális célt? Olyat, ami valóban mindenkinek elfogadható, amit a közösség képes a középpontba állítani, elfogadni, mint az élet értelmének egyik fontos összetevőjét, ami segít abban, hogy ne elsősorban az önérdek határozza meg a tagok közösségi működését. A tapasztalat azt mutatja, hogy igen, hiszen a világban jó néhány, már akár évtizedek óta működő, nem vallási alapon szerveződő ökoközösség létezik. Ilyen például az olaszországi Damanhur, ahol a közösség az alapítók által kidolgozott filozófia mentén szerveződik, és ezáltal mindenféle vallási, hitbéli különbözőséget képes volt integrálni. A legfontosabb kérdés az, hogy a közösség alakítás kezdeti szakaszában mit tehetünk azért, hogy ez a mi közösségünkben is sikerüljön. A leglényegesebb összetevő ehhez a stratégáknak, azaz a természetük szerint ötlethozó, jövőorientált, rendszerben gondolkodó, jellemzően sikerkereső, változást előidéző embereknek a megléte. A stratégák folyamatos útkeresése, a társadalmi problémák egyre mélyebb megértése és a lehetséges megoldások folyamatos keresése az, ami a motorja a közös, magasabb rendű cél kialakulásának. Ezért fontos, hogy megbecsüljük a stratégiai gondolkodású embereket, és adjunk is teret e gondolkodásnak, azaz legyenek rendszeres stratégiai megbeszélések, így kialakulhat a közösség stratégiai tengelye. A közös stratégiai gondolkodás egyik legfontosabb eredménye, hogy szép fokozatosan kialakul egy közös valóságkép, és az abban érzékelt problémákra reagálva egy közös jövőkép, amely motivációs energiát ad a közös cselekvéshez. Mindez önmagában még nem elegendő, de mindenképp szükséges összetevője annak, hogy kialakuljon a magasabb rendű cél. Ez utóbbihoz már szükség van a jövőkép megvalósításáért folytatott közös munkára is. Ennek során az emberek nem csak az eszükkel értik meg a jövőképet, hanem szép lassan érzelmileg is megélik ennek fontosságát. Így a közös cél, a közös értelem egyre mélyebben beépül a személyes célokba, és a közösség tagjai már azért fognak hinni benne, mert életük értelmévé vár.
A
Az jutott eszembe erről a magasabb rendű célról, hogy biztos, hogy ennek a igénye, vagy a szükségessége, ez nagyon különböző lehet a különböző embereknél, tehát a különböző tudatosságú embereknél. Én emlékszem arra, hogy amikor az inspirációnak a küldetését megalkottuk 21 éve, a Zulu fogalmazta meg ezt a küldetést, és az volt, hogy most nem mondom el az egészet, de hogy a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtéséért. Ez volt a küldetés mondatnak az eleje. És arra is emlékszem, hogy gyakorlatilag, amit így szinte kijött belőle, megfogalmazott, szinte teljes mértékben az lett. Jó, valószínű az, hogy milyen módszerekkel meg csiszoltunk valamit, de azért nekem például 21 évvel ezelőtt ez a része, hogy a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtéséért azért így nagyon idegen volt még. Tehát úgy idegen, hogy azért én nem ehhez tudtam igazából kapcsolódni, hanem magához, ahhoz a gyakorlati tevékenységhez, amit akkor már azért néhány éve csináltunk. Tehát már azért 3-4 éve már elkezdtük azt, hogy facilitáltunk, szervezetet fejlesztettünk civil szervezeteknél, és láttuk, hogy ennek milyen eredménye van az, hogy egy facilitált megbeszélésen mennek végig, és hogy ennek jött a visszacsatolása. Tehát, hogy nekem ez a gyakorlatiság volt az, ami fontos volt, ami benne tartott végig az inspirációba, és azt érzem, vagy láttam magamon, hogy én nagyon-nagyon sok év után értem el így oda, hogy igazából megértettem a küldetés mondatnak ezt a részét. És hát ez következik abból is, hogy az Zulu eleve egy stratéga, én ugye egy operatív ember vagyok, következik abból is, hogy Zulunak akkor már volt egy, nem tudom, mint 10 éves előélete egy más szervezettel, az Emisszió Egyesülettel, ugye annak ő vezetője volt, tehát ott is stratéga volt, nekem pedig abszolút nem volt gyakorlatilag ilyen típusú tapasztalatom. Ilyen szervezetben is alig-alig volt még, tehát néhány éves tapasztalatom volt. Azért mondtam el ezt, mert hogy ezt nagyon fontos figyelembe venni, mert nem jó, hogyha egy olyan elvárást közvetítünk minden tag felé, hogy egyformán kell neki megérteni az ügyet, egyformán kell adott esetben mondjuk az ügynek a megalkotásában, vagy a célnak a megalkotásában részt venni. Egyformán kell azt érteni és lelkesedni érte az első pillanattól kezdve.
Én ezzel nagyon egyetértek. Amúgy tényleg, hogyha ezt az inspiráció történetet nézzük, akkor én azt gondolom, hogy már ott az elején ezeken a stratégiai beszélgetésekben már ugye lehetett érezni, hogy volt, akinek ez sokkal fontosabb volt. Tehát például ugye a Zulunak, nekem, de még emlékszem rá, hogy aztán ugye megérkeztek, mert hogy ugye több ciklusban beszéltük mi át ezt a történetet, megérkezett például a Hanyi is, őnek is egy kicsit ez a miértről való gondolkozás, ez egy fontosabb dolog volt, és ugye tök érdekes magat, ha a történetünket megnézzük, hogy ugye az egyik nagy felismerésünk az volt, hogy mindig jelen voltak ugye a gyakorlatiasabb gondolkozású emberek, akiknek valójában az értelmet az adta, hogy látták, hogy amit csinálunk, annak van hatása, van eredménye. Tehát amit elmondtál, hogyha facilitált az a megbeszélés, akkor sokkal hatékonyabb, sokkal eredményesebb. Azt is mondhatnám, hogy boldogabb közösségek, meg boldogabb civil szervezetek jönnek létre, azáltal, hogy mi beleraktuk ezt a facilitálást. Vagy ugye amikor később sokkal inkább már ugye szervezetfejlesztéssel foglalkoztunk, akkor ugye látták azt, hogy mennyivel jobban tudnak működni a szervezetek azáltal, hogy mi oda megyünk szervezetfejlesztőként és segítjük őket. Tehát, hogy mindig jelen volt ez, akik inkább a gyakorlatba, a cselekvésbe találták meg az értelmet, és voltak, akik meg folyamatosan az, hogy jó, de mi ennek az értelme, miért kell ezt csinálni, tehát a miért kérdés az folyamatosan foglalkoztatta őket, és akkor szerintem is ez egy nagyon fontos tanulsága, hogy azt is mondhatnám, hogy vannak a miért emberek, ugye, akik ilyen stratégiai gondolkozású, meg vannak a hogyan emberek, akik sokkal inkább nem csak a hogyanba gondolkoznak, mert ugye ez is nagyon fontos, hogy mindenkinek fontos az értelme annak, amit csinál, csak valahogy más szinten jelenik meg, hogy ő hol tudja az értelmet megfogni, és ezáltal hogyan kezd el feltöltődni, ugye ez a mondat, hogy a fenntartó fejlődés társadalmi feltételeit akarjuk ugye megteremteni, és hogy ez hogy töltődik fel. Tehát az egyik oldalról, ugye az nekünk egy nagyon nagy tanulság volt, és mondom még, ugye kijött az is, hogy a végén ugye létrehoztunk pragmatikus és teoretikus munkacsoportot, mert rájöttünk, hogy ez az emberi különbözőségünk, ez valójában egy gyökér konfliktusként is előállt, amin nagyon sokat pörögtünk, hogy amikor kerestük azt, hogy nem tudom, valamin változtatunk, például beviszünk-e tartalmat a fejlesztésbe, vagy csak facilitáljuk. Ugye ez volt ez a trénerséggel kapcsolatos része ennek a szakmai vitáinknak, akkor ugye egyre inkább kijött az, hogy nem vagyunk képesek ugyanazon a szinten gondolkozni, viszont képesek vagyunk ugyanoda eljutni, csak máshonnan. És akkor ugye ez volt a megoldásunk, ezt ugye egy ilyen gyökér konfliktusként azonosítottuk be, és utána ez a teoretikus pragmatikus csoport volt képes feloldani, hogy máshonnan átbeszélve, de valójában ugyanarra jutva tudjuk egyre jobban érteni az, hogy mit jelent a fenntartó fejlődés társadalmi feltételeinek a megteremtése. Ez szerintem, tehát ez az emberi különbözőségből megjelenő, és amit ugye most te kihangsúlyoztál, hogy nem szabad elvárni az emberektől, hogy ugyanolyan mélységben ugyanúgy gondolkozzanak. Viszont azt gondolom, és ide tennék akkor most egy plusz gondolatot, hogy valójában bármilyen úton, ha egy gyakorlatiusabb úton, vagy egy teoretikusabb, inkább a stratégia felől, inkább a cselekvés felől, ugye érkezik meg valaki, valójában mindenkiben benne van, és ez szerintem a lényeg, az értelemnek, méghozzá, hogyha még mélyebbre akarok menni, az életének, az értelmének a keresése. Tehát, hogy ez a mi végre születtünk le a földre, mi az én dolgom a világba, ez valójában mindenkiben benne van. Ezt ugye úgy tudom megfogalmazni, hogy van az emberi különbözőségünk, de valójában ez a keresés, ami nem egy ilyen nagyon tudatos keresés, de mégis ott van egy ilyen motivációs csomópontként az ember életében, ezt lehet úgy fogalmazni, hogy mindenkinek van egy magasabb énje. És ez a magasabb én, és az e felé való törekvés, hogy legyen értelme az életemnek, ez mindegy, hogy gyakorlatilag az ember, vagy mindegy, hogy stratégiai, vagy tök mindegy, hogy még milyen emberi különbözőségünk van, de valójában ez mindannyiunknak van. És ez szerintem egy nagyon lényeges kérdés, a magasabb rendű cél megtalálásában. Az az alapfeltételezés, hogy mindegy, hogy milyen emberi különbözőséggel jövünk össze közösséget alkotni, de valójában képesek vagyunk különböző utakon eljutni ugyanoda, hogy tudjuk azt mondani, hogy ez viszont mindannyiunk életének az értelme, hogy ezen dolgozunk és ezzel foglalkozunk.
Teljesen egyetértek ezzel, amit mondasz. Szerintem az jó, hogyha látjuk, hogy itt az elején ugye van egy ilyen olló, mint amit így mondtam, tehát ami elég tág, tehát hogy valakik nagyon tudatosan meg tudják már fogalmazni, szavakba tudják ezt önteni, hogy akkor mi a mi célunk, és ez tényleg a nagyon gyakorlatias embereknek, ezek ilyen nagyon elvont dolgok akkor, és azt tapasztaltam, hogy ha kialakul egy jó közösségi minőség, tehát ebbe a mit csináljunk és hogyan csináljuk, tehát ami már nem a nagyon magasabb rendű cél, hanem ez a hogyan valósítsuk meg. Ha ebbe jól tudunk együttműködni, ha ebbe jól tudunk kommunikálni, akkor kialakul egy nagyon jó közösségi minőség, és ez a közösségi minőség lesz az, ami tulajdonképpen emeli azokat az embereket is, akik még az elején, hát biztos, hogy nem is tudtak volna olyan szavakat megfogalmazni, mint mondjuk, nem tudom, a küldetésmondat, vagy esetleg nem is értik, de hogy egy úgymond alacsonyabb szinten nagyon jól tudnak kapcsolódni ezek az emberek a megvalósítás szintjén, tehát a stratégák és az operatívok is a megvalósítás szintjén jól tudnak kapcsolódni, és ez a jól érezzük magunkat abba, mert tulajdonképpen én is éreztem azt, mint nagyon operatív ember, és tényleg ilyen 20 évvel ezelőtt, ilyen nagyon úgymond ilyen amatőr ebbe a dologba, hogy valami jó. Tehát, hogy egyszerűen jól érzem magam. Szerintem ugyanez van a kosárba is, hogy emberek jönnek ide, mert hogy jól érzik magukat. És akkor, hogy ki, mikor és hogyan, mennyi idő után kezdi azt megfogalmazni, hogy itt van egy magasabb rendű cél is, ez különböző.
Igen, jól értem, amúgy azt mondod, hogy az, hogy meg van fogalmazva már az elején, ami még ugye nagyon sokszor az embereknek csak ilyen elvont fogalmak, de hogy ez már hozzájárul ahhoz, hogy a közösségi minőség egyre jobb legyen? Tehát, hogy ezt az összefüggést mondod?
Igen, azt gondolom, hogy nem véletlenül van az, hát mi is a civil szervezetekkel már 20 évvel ezelőtt ugye küldetésmondatokat fogalmaztunk meg, mert hogy tudtuk azt, hogy maga az a küldetésmondat, ami lehet, hogy nagyon elvont, de annak a létrehozása, ugye az egy hatalmas folyamat a közösség szempontjából, és azért az egy ilyen húzó erő, tehát azt mondjuk, hogy ugye van egy ilyen kreatív feszültség, hogy valamit ott akarunk csinálni, vagy hogyha jövőképre gondolunk, és hogy azt látjuk magunk előtt. Ez valahogy ilyen meta szinten működik, hogy ez összefogja a közösséget, valahogy a közösségi minőségnek a fejlődésébe, ez egy ilyen láthatatlan erőként ott van, és hogy ezt mindenki érzi, tehát én is, aki nem tudok megfogalmazni nagyon magasztos célokat, vagy ilyen magasztosan nem tudom kifejezni a küldetésünket. Én magam is érzem, hogy amit csinálunk, az nagyon fontos. És most ezt tényleg ezt tapasztalom a kosárba is. És ezért megszületik az elköteleződés. Amellett, hogy ott van minden pénteken, amellett, hogy egyre jobbak legyünk ott, hogy egyre szebb legyen a környezetünk, hogy egyre többet adjunk a másiknak, hogy egyre jobban figyeljünk a másikra, a vevőkre, a termelőkre, mert hogy ők is az ügyünk része. Tehát én azt gondolom, hogy ezt azért kell jól megfogalmazni, és ezért van értéke annak, hogy vannak stratégák, akik ezt nagyon jól látják, és szavakba tudják önteni, mert lehet, hogy a többiek még ezt így nem értik, vagy ó, én ezt nem tudnám megfogalmazni. Én nem is értem, hogy hol vagyok, de van egy mágnes, egy húzó erő, ami egy nagyon jó közösségi minőséget tud teremteni.
Ha már említetted a kosarat, szerintem talán még ebben az összefüggésben nem hangzott el, hogy valójában hogyan is alakult ugye a kosárnak ez a cél evolúciója, amiben én azt gondolom amúgy, hogy meg tudott születni valóban egy magasabb rendű cél. És hogyha ugye visszagondolok, akkor valójában a kosárnak a cél evolúciója az onnan indul, ahonnan az inspirációnak, sőt, még tudok visszamenni, ahonnan az emissziónak ugye megszülettek azok a célok, hogy mit kellene változtatni a világon. Ugye az emisszióban ezek még ugye környezet és természetvédelmi, de aztán ugye egyre inkább meghaladtuk, ugye jött a társadalmi fenntartóságnak a gondolata. Ugye amikor az inspiráció született, akkor évekig jártunk előtte a gömöri fenntartósági műhelybe, és ugye Gyula Ivánnal nagyon sokat gondolkoztunk, beszélgettünk is, próbáltuk megérteni azt, hogy mik a világ fenntarthatatlanságának a hajtóerői, és ugye tök érdekes, hogy ugye megszületik az inspiráció, kimondja azt, hogy mi a fenntartó fejlődés, akkor még ugye fenntartó fejlődés és nem társadalmi fenntarthatóságról beszéltünk, de az elején még azt mondtuk, hogy a fenntartó fejlődés társadalmi feltételeiért akarunk dolgozni, tehát megszületik belőle ez, és aztán ugye haladunk tovább, és eltelik szerintem több mint 10 év, és eljutunk ugye a kosár előtti időbe, amikor egyre inkább megértettük azt, hogy maga a kamattal működő pénzrendszer, az, ami a fenntarthatatlanságunknak a legnagyobb hajtóereje, egyfajta strukturális rabságot okoz, és akkor ugye ez a gondolkozás elindít minket, emlékszem, ugye szerintem Zulu és én voltam az, aki a legtöbbet gondolkoztunk ezzel, és főleg amúgy megint a Zulu, ugye tök érdekes, hogy ez a nagyon erős stratégia szerep ez ugye itt is amúgy újból és újból megjelenik, amikor ő behozza azt, hogy hát akkor helyi pénz, és akkor ő ezt el is kezdi kutatni, és akkor elkezd előadásokat tartani ugye a helyi pénzről, na és megszületik a kosár, ugye ez egy hosszabb folyamat volt, de valójában ugye rájövünk arra ebben a előadássorozatban és ebben a nagyon sok együtt gondolkozásban, hogy valójában ahhoz, hogy helyi pénzt lehessen létrehozni, arra szükség van egy közösség alapú helyi gazdaságfejlesztésre. És ezzel a mondattal, tehát a közösség alapú helyi gazdaságfejlesztésnek a gondolatiságával meg tud születni a kosár, és valójában az első években nem is volt nagyon hosszabb, persze meg tudtuk ezt magyarázni, de nem volt egy küldetésmondat, hanem elég volt ez, azért, mert valójában ebben a mondatban nagyon sok minden volt már belesűrítve, és ugye ami izgalmas volt, hogy ez ugye a 2008-as gazdasági válság utáni időszak volt, amikor az emberek nagyon értették azt, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk, mennyire kitettek a globális folyamatokkal kapcsolatban, és ezért például ugye az Ildikó is azt tudta megfogni azt a pontot, hogy ha valamit nem kezdünk, nem változtatunk, és ugye ő egy kitartó hallgatója volt ugye a Zulu előadásainak, összetudta kötni a saját életével azzal, hogy a kozmetika nem működik, ha ugye ez a kitettség marad, és akkor nem tudom eltartani a családomat, ezért tennem kell valamit, változtatnom kell, hogy maga ez a struktúra megváltozzon. És neki valójában ez a közösség alapú helyi gazdaságfejlesztés elegendő volt arra, hogy őt az egyik meghatározó tagjává tegye a nyíregyházi kosár bevásárló közösségnek. És akkor jön a következő pont, tehát most csak még mindig a célevolúciót próbálom megmutatni, hogy megjelenik az az igény, hogy de még ugye ettől mélyebben is fogalmazzuk meg, de ehhez kellett, már arra nem emlékszem, hogy hány év, de az biztos, hogy ilyen 4-5-6 év együtt cselekvés, ugye amiről a tippbe is beszélek, hogy mennyire fontos, hogy elkezd megérni bennünk az, hogy és azon túl, hogy mindenki tudja, hogy közösség alapú helyi gazdaságfejlesztés, de hogy valójában miért is csináljuk, miért rakunk bele ennyi energiát, hogy hetente megcsináljuk ugye az átadási napot, és rengeteg önkéntes energiával működtetünk egy bevásárló közösséget ugye Nyíregyházán. És akkor születik meg, egy hosszabb folyamatban, az legalább egy éves folyamat volt, az a küldetés mondat, ami most is kint van a falon, és valahol amúgy tök érdekes, hogy miközben benne van a közösség alapú helyi gazdaságfejlesztés, ha jól emlékszem, hát talán még szavak szintjén is benne van ez a küldetésmondatba, de a végén mégiscsak ott van a számomra egy nagyon fontos mondat, hogy is cseppenként átalakítjuk a világot. És valójában ez azért ragad meg bennem, mert ehhez már érzelmileg is kötődik az egész életem, ugye az emissziós múltam, az inspirációs történet, mind-mind belesűrűsödik ebbe, amiben már érzelmileg is nagyon-nagyon tudok kötődni hozzá, hogy valójában azokat a kis dolgokat, amit meg tudunk tenni, azt meg kell tennünk ugye egy fenntartható társadalomért. És hogy ez a cseppenként átalakítjuk világot, valójában minden nap arra ébredünk, hogy megint tudunk hozzátenni egy újabb cseppet, és nagyon fontos, hogy közben tudom azt, hogy a többiek is hisznek ebben, és mindenki, aki itt van, nyíregyházi kosár közösség, inspiráció, közösségfejlesztés, mindannyian rakjuk hozzá a kis cseppjeinket ahhoz, hogy egy fenntarthatóbb, élhetőbb emberi világ jöjjön létre. Na ez az most így a célevolúciót megmutatva, ami valójában mégiscsak létrehozza ezt a magasabb rendű célt, és ez szükséges, de talán még nem elégséges a magasabb rendű célhoz.
Hát ezt nem tudom, de a magasabb rendű célhoz mi szükséges, vagy egyáltalán, ugye még beszélni érdemes arról, hogy miért is kell a magasabb rendű, vagy mit értünk még a magasabb rendű célon, de hogy ennek a célnak a megléte, és hogy ez tényleg egy valódi ügyként legyen megfogalmazva, te valódi ügyként azt értem alatta, hogy a társadalomnak is szüksége legyen rá, de hogy én is mellé tudjak állni, vagy mi is mellé tudjunk állni érzelmileg, értelmileg. Ott látom például az inspirációban, hogy azért, amikor elkövetkezett az az időszak, a jól prosperáló időszakunk után, amikor nagyon-nagyon forráshiányosak lettünk, mert megszűntek a pályázatok, ugye ez nem csak közvetlenül úgy jelentkezett, hogy akkor mi nem tudtunk pályázni, ez is volt, de ugye minket nagyon sokan megkerestek, megbíztak civil szervezetek azzal, hogy segítsük őket, és ezt ők tudták finanszírozni, akár pályázatból, akár saját forrásból, és ezek megszűntek, akkor a mi lehetőségeink nagyon beszűkültek. Tehát egyszerűen megélhetési problémánk volt. Tehát annak a 7 embernek azért, aki ott nagyon aktívan dolgoztunk az egyesületben, konkrét megélhetési problémáik voltak. És azért mi, nem tudom, legalább 2 évet keményen dolgoztunk úgy, hogy alig-alig volt bevételünk, és nagyon sokat dolgoztunk, mert stratégiákat találtunk ki, új programokat találtunk ki, honlapokat fejlesztettünk, hogyan tudjuk megszólítani a célcsoportot, hogyan tudjuk úgymond eladni magunkat. És azt gondolom, hogy ha nem lett volna az a cél, és ez az ügy nagyon jól megfogalmazva, és hogy nem éreztük volna azt, hogy ennek valódi társadalmi haszna van, és hogy tényleg a jövő szempontjából ez egy nagyon lényeges tevékenység, amit mi végzünk, akkor mi ezt nem tudtuk volna így csinálni.
Nagyon izgalmas időszakot idéztél fel, Mert hogy valójában azt gondolom, hogy ez a magasabb rendű cél ugye hangozhatna úgy is, hogy ez ugye például egy vallási tanítás, vagy egy ideológia, de hogy valójában szerintem ugye ez a példa pont rámutat arra, hogy a magasabb rendű cél most már nem úgy születik meg, hogy én egy kívülről jött ideológiát, vagy egy kívülről jött vallási tanítást elfogadok, hanem ez a példa pont arra mutat rá, hogy egy olyan korba érkeztünk, amikor az énünknek a felnövesztése, kiteljesedése, az, hogy például hogyan teremtjük meg ugye a megélhetésünket, mondjuk eladjuk alkalmazottként mondjuk egy gyárba a szalag mellett az életidőnket, és akkor ugye így teremtjük meg a megélhetésünket, vagy tudunk-e úgy megélhetést teremteni, hogy egy együttműködésben, egy örömteli munkában hozzuk létre a megélhetésünket, ugye nagyon kapcsolódik ahhoz, hogy ez az énről szól. Ugye arról szól, hogy mi képesek vagyunk-e magunknak megteremteni azt a megélhetést, amire szükségünk van, úgy, hogy közben még jól is érezzük magunkat. Na, ez a fajta gondolkozás nagy mértékben hozzájárul, vagy ez nem is egy gondolkozás, hanem azt kell érzékelni, hogy ugye ez a korszak arról szól, hogy egyszerre megtalálni az értelmet, a nagyobb, a magasabb szintű értelmet, és összekötni az énünknek a kiteljesítésével. Na és ez az, amit szerintem mi az inspirációba ebbe az időszakba csináltunk, hogy egyszerre volt jelen az az ügy, ami számunkra nagyon fontos, az a társadalmi ügy, amit azt gondoltunk, hogy nekünk szolgálni kell, és egyszerre volt jelen az, hogy ezt úgy szolgálni, hogy közben megerősítjük a saját énünket, identitásunkat, megteremtjük a saját megélhetésünket, és ezt közösségben csináljuk, tehát maga az, hogy egy közösségben élhetek, ugye ez is valójában bizonyos értelemben egy egocentrikus cél, de közben hozzákapcsolódik egy már nem egocentrikus ügyhöz, és ez a kettő együtt tudott olyan motivációt adni szerintem, ami miatt mi ott 2 éven keresztül akkor is dolgoztunk, amikor alig-alig volt bevétel.
És még egy dolog jutott eszembe a magasabb rendű cél megfogalmazásával kapcsolatban, és megint a kosár. Az, hogy most már, hát nem tudok pontos számot mondani, de szerintem már közel 30 ilyen bevásárló közösség működik Magyarországon, úgymond a mi példánkat követve, mert van persze néhány olyan, akik úgymond tőlünk függetlenül jöttek létre, de hogy a mi példánkat követve, úgyhogy minket meghallgattak mondjuk egy képzésen, utána eljöttek ide hozzánk egy átadási napra meglátogatni minket, meg hogy hogyan működünk ezt megnézni. Azt gondolom, hogy valahogy, mint hogyha tényleg ez a magasabb rendű cél, már tényleg annyira, nem tudom én, univerzális, hogy mások rá tudnak csatlakozni. Tehát, hogy nem csak a saját közösségünket húzza ez a cél, hanem mások is rá tudnak csatlakozni, és mások is meg tudják azt a minőséget ezáltal teremteni, ami nálunk 10 éve működteti. Tehát, hogy ami minőség lehetővé teszi azt, hogy 10 éve, hétről hétre mi megyünk és működünk.
Igen, én amúgy tényleg azt látom, hogy most, amikor a legutóbb a tiszatavi indulókosár közösségnek a 2 tagja ugye itt volt, és akkor eltöltöttek egy egész napot, ugye én kint éppen ebédet főztem a többieknek, a szokásos bográcsos lecsó készült. Közben is beszélgettem velük, de ugye olyan túl sok időm nem volt rá, hiszen ugye éppen szakácskodtam. De a végén már, amikor megették ők is a maguk lecsóját, és nagyon dicsérték, akkor volt időm arra egy picit így rákérdezni, hogy és amúgy összességében mi volt az, ami őket megfogta. És egyszerűen ugye nagyon nehéz elmondani azt, ahogy látszott rajtuk, hogy tényleg a közösség, tehát hogy az, amit ők itt megtapasztaltak, az az emberi együttműködési minőség, amit ugye ebbe a szóba, ebbe a közösség szóba tudnak belesűríteni, ugye látszott rajtuk, hogy ez valami olyan, amiért tényleg érdemes belerakni egy csomó energiát ugye egy bevásárló közösség létrehozásába, és ami nekik is egy nagyon-nagyon fontos cél, érték, hogy ezt ők is létrehozhatják, és hogy tényleg látszott a csillogó szemeken meg, ahogy így elmondták ezt, és hogy nagyon sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy amikor ugye magasabb rendű célról beszélünk, akkor mindenki valamilyen tőle távoli, ilyen ideológia, ilyen ügy, ilyen nagy valamire gondolunk. De valójában valójában ugye ebből is lehet érzékelni, hogy az embereknek a magasabb rendű cél, ez a mi emberek hogyan tudnánk jobban együtt lenni. Hogyan lehet létrehozni az emberi együttműködésnek egy újabb szintjét? Ez önmagában nagyon fontos része ennek a magasabb rendű célnak. Ugye sokszor szoktam azt mondani, hogy ez a hogyan hozzuk létre az ember 2.0-át, ez a eddig az egész emberiségnek az együttműködése valamilyen szinten zajlott, de most próbát teszünk arra az új együttműködési szintre, amit mi valódi közösségnek hívunk. Nagyon fontos, hogy az a magasabb rendű cél nem egy tőlünk nagyon távoli valami, hanem valamivel egyesül, valami belőlünk valami nagyon lényeges dolog, ami szabadságvágyunk, ami megerősödő énünk, identitásunk, az a vágyunk, hogy egyre jobb kapcsolatot építsünk ki emberekkel, hogy egyre intimebb kapcsolatot, hogy valóban akár eljussunk oda, hogy azt, amit eddig csak a gyerekeinkkel tudtunk, mert ugye a gyerekeinket teljesen feltétel nélkül tudjuk szeretni, hogy ezt bevigyük valójában minden más emberi kapcsolatunkba, a közösségünkbe is. Tehát ez a fajta minőség, ez ugyanolyan fontos része a magasabb rendű célnak, mint az, hogy van egy ügy. Na és erre mondtam azt az előbb, hogy szükséges, de nem elégséges, mert itt van ez a minőség is, amiről most beszélek. Ugye mi közösségi minőségként beszélünk erről, a valódi közösségi minőségre való törekvésként beszélünk erről, ami nagyon fontos összetevője még ennek, tehát nem csak a célevolúció, hanem ez, és valójában ez összekapcsolódik mégiscsak valami nagyobbal. Tehát ezért mondtam, hogy szükséges, de nem elégséges, mert még ez is azt mondom, hogy ez az emberi kapcsolódási minőség, ez a valódi közösségre törekvés is szükséges, de még mindig nem elégséges, és talán ebben, és ez egy nehéz, és már inkább a transzcendens felé mutató dolog, amiről beszélek, és ezért nagyon nehéz elmondani, hogy és mi és mivel kapcsolódik össze, de szerintem, amikor ugye van két szavunk a kosárnál, ugye a küldetés szót használtuk. És ugye szoktuk azt is mondani, hogy nem csak egy szervezetnek, hanem van személyes küldetésünk. És de valójában a küldetés szóban benne van a küld. Tehát ez a ki kit küld. És amikor én azt mondom, hogy személyes küldetés, akkor valójában ez a belőlem fakadó. Tehát én saját magam küldöm, most ezt csak egy kicsit ilyen idézőjelbe teszem, saját magamat predesztinálom valamilyen feladatra, ami belőlem következik, ami az én természetemből, az én keresésemből következik. És akkor van egy másik szavunk, a hivatás, amit ugye általában valami olyan munkára szoktak azt mondani, ami tényleg az övé. Na és ugye a hivatásban viszont benne van a hívás szó. Tehát, hogy van a küldés és a hívás. És valójában én a hivatást egy sokkal tágabb értelemben tudom úgy értelmezni, hogy minden ember leszületett valamilyen dologra. És ez a hívás. És ez a kettőnek kell találkoznia. Az én belső küldésemnek a nagyobb egész hívásával. És ez az, amiből ez már szerintem valóban meg tudja szüleszteni a magasabb rendű célt. És az, hogy ezt a hívást ki hogy értelmezi, tehát hogy mondjuk tényleg a szellemi világból való hívásként értelmezi, vagy a nagyobb, a társadalmi jó hívásaként értelmezi, vagy bármilyen más hívásként értelmezi, az nekem már majdnem, hogy mindegy. A lényeg, hogy ahhoz, hogy egy közösségnek létrejöjjön a magasabb rendű cél, ennek a kettőnek együtt kell létrehoznia.
Most, amit elmondtál, azt én úgy tudom értelmezni, hogy ez így egyéni szinten így jelenik meg. Tehát, hogy ugye van a küldés, van a hívás, ez egyéni szinten jelenik meg, de akkor hogy jelenik ez meg egy adott közösség szintjén? Tehát hogy lesz ebből egy közösségnek valami magasabb rendű célja?
Ugye az előbb már mondtam neked azt, hogy mindegy, hogy milyen emberi különbözőséggel születünk, mindenkinek van egy magasabb rendű énje, egy felsőbb énje. És ebben nagyon hasonlítunk egymásra, mert ez a felsőbb én egy olyan minőség bennünk, ami valójában, most hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, egyfajta szeretet minőség. Ez a akarunk is, szeretünk is, és valójában tudunk is, képesek vagyunk kapcsolódni ezzel a magasabb rendű énünkkel. Amikor ugye ilyen egocentrikus, ilyen befeszülések, meg mindenféle elakadások mentén próbálunk, akkor ott nagyon sok nehézség és fájdalom van, de ez a szint, ez a összekapcsolódás, ebben viszont nagyon hasonlítunk. Tehát a magasabb énünk, az, ha lefejtjük, mint a hagymáról a héjakat, akkor ott van egy magunk,
amiben mi egyek vagyunk. Na és ami a lényeg, hogy viszont ez a minőségünk képes, valójában szinte csak ez képes magasabb szellemi ideához kapcsolódni. Tehát ez az egocentrikus beakadásaink, stb. Ez nem képes. És ezért egy közösségnek a magasabb rendű célja az ebből a nagy közösből, a mi magasabb rendű énünk összekapcsolódásából egy ideával. Ebből jön létre. Tehát ettől lesz közös is, nem egyéni már. De természetesen itt azért arról is beszélnünk kell, hogy itt még csak keresgélünk. Tehát, hogy a mai közösségek, ugye mi vagyunk a varjaf nemzedéke, még nem kiforrott dolgok, hogy is, hogy is jön létre ez a magasabb rendű cél. Vannak sejtéseink, vannak kisebb tapasztalataink, vannak szellemi tanítások, amiből tudunk meríteni, de valójában ezt a munkát még nem végeztük el. Tehát a mai közösségeknek az egyik feladata nem az, hogy megmondtuk nektek, hogy hogy jön létre a magasabb rendű cél, nem, hanem adunk impulzusokat, adunk képeket hozzá, de nektek kell ezt magatokból kidolgoznotok. És itt nagyon sok olyan rétege van még ennek, amit most ebbe a podcastba biztos, hogy nem tudunk elmondani.
Én azt hallottam ki ebből, hogy azért az segíti ennek a magasabb rendű célnak a kialakítását, azért, hogyha van mondjuk legalább egy olyan ember, aki ezt az ideát megfogalmazza, mert hogyha nincs, akkor gyakorlatilag ez a próbálunk valamihez kapcsolódni, de nincs valamilyen fix pontunk. És lehet, hogy azoknál a közösségeknél, ahol ez nem tud kialakulni, ott hiányzik ez az ember, vagy hiányzik ez a bizonyos idea, ez meg tudjon fogalmazódni, és ki tudjon mondódni.
Igen, ugye a cselekvési tippbe is ugye ez a stratégiáknak a jelentősége, tehát hogy most emögé a szó mögé rakjuk bele azokat az embereket, akik sokkal jobban ugye a miértekkel foglalkoznak, és sokkal inkább tudnak ezáltal ugye ezekhez az ideákhoz kapcsolódni. Hogy ez azért van, mert ők folyamatosan kutatják a miérteket, vagy azért van, mert valójában a természetük szerint van kapcsolódásuk az ideákhoz, tehát, hogy mi miből következik, ezt nagyon nehéz megítélni. De igen, szerintem, hogyha olyan embertek alkotnak közösséget, akiknek nincs kapcsolatuk, és akkor ugye persze egyből lehet az a kérdés, hogy na de, hogy mik ezek az ideák, és akkor ugye lehet valahogy azt érzékelni a világból, hogy minden kornak van egy korfeladata. És ugye, ha most elkezdjük nézni, ugye a mai valóságképünk az, hogy nagyon sok válságjelenséget tapasztalunk a világban. Az ökológiai válságok, klímaválság, a gazdasági válság, ugye a szomszédunkban lévő háború, tehát ezeket mind-mind elkezdjük összekapcsolni, akkor rájövünk arra, hogy itt rétegződik egy hatalmas összefüggő probléma a társadalomban. És egyszerűen ebből is valójában már ki tudjuk következtetni azt, hogy ennek a társadalomnak, ennek a kornak mi a kor feladata. És persze ugye lehet azt mondani, hogy ezek ilyen nem összefüggő véletlen dolgok, de hogy a valóság nem ez, tehát bárki, aki elkezdi a háború okait kutatni, az megtalálja például a kamatos pénzrendszerben az okokat, és nagyon sok összefüggés fog találni ugye az ökológiai válsággal. Tehát itt van egy kor feladat, és meg akarnak születni, és azért mondom, hogy ez lehet egy picit spirituálisabb, vagy lehet ilyen pragmatikusabb szinten is értelmezni, hogy ezek az ideák valójában azért akarnak megszületni, mert csak ezek által tudjuk megoldani ezeket a válságokat. És ezért van az, hogy ehhez a kor feladathoz kapcsolódó ideákhoz kapcsolódjunk. És hogyha egy közösségben nincsenek olyan emberek, akik képesek ehhez kapcsolódni, ehhez a nagyobb egészből következő ügyhöz, akkor valóban azt gondolom, hogy egy idő után önmagában csak az, hogy csináljunk együtt valamit, ez nem lesz elegendő arra, hogy egyrészt összetartsa a közösséget, de még ettől talán fontosabb, hogy átsegítse azokon a nagyon nehéz időszakokon ezeket az embereket, mint amilyen te is említettél az inspirációba, hogy 2 évig szinte alig volt bevétel, mégis lelkesen és rengeteget dolgoztunk. Na, ezeken az időszakokon valaminek át kell segíteni a közösségeket, és ez a magasabb rendű cél.
Nekem most így kicsit összefoglalásként az jön le, hogy iszonyú nehéz feladat ezt a magasabb rendű célt megtalálni a közösségben. Az, hogy nem mindenki egyformán tud ehhez hozzájárulni a közösségben, mert a különbözőségünk itt is megjelenik, és ez nem baj, ezt fel kell ismerni, és ezt el kell fogadni. És egy nehézséget látok, hogy viszont vannak emberek, akik ezek a stratégiák, a típusú emberek, akik ezeket az összefüggéseket keresik, és hogy azt látom, hogy ők hajlamosak arra, hogy azt gondolják, hogy így rátaláltak az igazságra. És már csak két ilyen ember legyen a közösségbe, és tuti, hogy nem ugyanarra az igazságra találnak rá, még ha nem is nagyon különbözik, hajlamosak az emberek ilyen esetben a különbözőséget észrevenni, és hogy nem, de az nem úgy van, de az nem az az igaz, és ennek nem az az oka, és nem ez a fontos, és akkor azt látom, hogy itt el tud bukni. Mit gondolsz erről?
Igen, tehát, hogy ugye ezt annak idején, amikor a közösségi minőségkutatásunkat csináltuk, akkor azt a mintázatot találtuk, hogy a sok erős ember egy helyen, ez a tipikus tünete annak, amit mondasz, és én amúgy azt gondolom, hogy ez egy tök nagy veszély. Egyrészt ugye azok az emberek, akik sokkal gyakorlatiasabbak, csinálósabbak, nagyon sokszor olyan mértékben nem értik ezeket amúgy tényleg elméleti, és hozzáteszem, hogy ugye minden ilyen stratégiának ott vannak a saját hagymahéjai, tehát nagyon sokszor ez ilyen nagyon egocentrikus, nagyon ilyen erős megmondós, ilyen fárasztó emberek, és ezeket nagyon gyorsan ki tudja vetni magából egy közösség, és valójában az egyik legértékesebb erőforrásukat engedték el. Az inspiráció történetének is ez egyik tanulság, hogy nagyon nehéz integrálni egy ilyen típusú embert, hogy igazából sok-sok évünk ment arra rá, és rengeteg lelki energia, hogy ugye integráljunk egy ilyen embert. Ez az egyik, a másik pedig, hogy valóban lehet több is, ugye az inspirációba is, ugye nagyon nagy ellentétek alakultak ki a stratégiák között. Nekem is a Zuluval volt egy olyan időszak, amikor lényegében nem szóltunk egymáshoz, mert olyan mértékben valahogy összefeszültek, és akkor persze erre lehet azt mondani, hogy egóharc, sok minden történt ebbe, de a lényeg az, hogy ezek teljesen valós veszélyek, és hogy amit mi látunk, ugye közösségfejlesztőként, hogy valójában maga az, amit mi például be tudunk vinni a közösségekbe, az az, hogy lehántani ugye azokat az egocentrikus hagymahéjakat, és elindítani afelé, hogy ezek az emberek valójában mit mondanak. Tehát elkezdeni megérteni azt, hogy ezek az emberek mit mondanak, mit mond az egyik, mit mond a másik, és mit mond a harmadik. A megértésen keresztül ugye eljuttatni őket egy magasabb elfogadásra, és ezen a lépcsőn, tehát a megértés elfogadás lépcsőjén keresztül lehet eljutni oda, hogy ezek a valós veszélyek, a bekódolt konfliktusokat meg tudják haladni a közösségek. Nem látok más utat, ugye itt kulcs szerepe van annak, hogy van-e integráló összeszerető, azaz közösségi facilitátor a közösségbe. Ez az egyik pont, ahol nagyon lehet érzékelni azt, hogy ha nincs, akkor ez a sok nehéz ember, a pragmatikus és teoretikus ellentét, ez szétveti a közösségeket.
Akkor hajrá, közösségi facilitátorok! Nagy jelentőségetek van abban, hogy egy közösség és egy közösségnek magasabb rendű célja létrejöjjön.
Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez.